Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A mi úrvacsorára felkészítő Isten tiszteleti alkalmunknak megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, magasztalunk téged azért, hogy elkészítetted ezen az estén is, Urunk, a veled való találkozásnak a lehetőségét. Urunk, lehetőség ez, amikor átlépjük a templom ajtaját, és befele igyekszünk az Úr asztala felé, amikor a szószék felé irányítjuk a mi tekintetünket, de Urunk, lehetőségünk van arra, hogy ezeken az eszközökön, ezeken a látható dolgokon keresztül, Urunk, egészen fel tudjunk tekinteni oda, ahol te magad vagy. Urunk, te azt mondtad, hogy lélekben és igazságban kell téged imádni, és hogy te igazi, valóságos imádókat keresel. Urunk, engedd meg, hogy ezen az órán teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből te veled akarjunk találkozni, aki élő, megelevenítő és tápláló Istenünk vagy. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te önmagadat ajánlod nekünk, középpontba állva kínálod magadat, éljetek velem, mert én vagyok az életnek kenyere. Dicsőség legyen neked, édesatyánk, azért, hogy nem csak útmutatót küldtél nekünk, nem csak testélet igét, hanem élettélet eledelt, tápláló étket. Urunk, ami nem luxus, ami nem valami nyalánkság, nem valami különleges dolog, hanem létünk fenntartásának alapja. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy most mindent félre tudjunk söpörni, és a kenyérért, a lelki kenyérért tudjunk nyúlni. Kérünk, Urunk, hogy szenteld meg a mi gondolatainkat, a mi egész lelkünket, Urunk, hogy valóban tudjuk sóvárogni és éhezni a te tápláló igédet. S, Urunk, így készíts bennünket, majd az Úr napján, vasárnap az úrvacsorai közösségre is. Urunk, szítsd fel a mi lelkünkbe a vágyakozást, hogy élni vágyakozzunk a mennyből alászálló kenyérrel. Jöjj hát, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, töltsd be a mi szíveinket, és elégíts meg bennünket, Urunk, lelki módon, mert hiába keressük a boldogságot, hiába keressük az élet elég tételét, Urunk, nem találjuk meg sehol sem, csak te nálad, te benned, te általad. Kérünk, áldj meg mindnyájunkat a te megáldó, megszentelő igéd által, táplálj bennünket, Urunk, lelki szegényeket, éhezőket, Jézus nevében. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Mózes második könyvének 32. részében, a 15. verssel kezdődően, s a 33. fejezetnek első versével kezdődően a válogatott verseket, s olvasom még az úrvacsorai ágendának az első kérdés feleletét. Azután megfordult Mózes, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez. Harci lárma ez a táborba, de ő így felelt, nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyászénekének hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz és meglátta a borjút meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrázúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival. Majd ezt mondta Mózes Áronnak, mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket. Áron így felelt, ne lobbanjon haragra az én uram, magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem, készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki fölhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam neki, kinek van aranya? Ők pedig leszették magukról, és ideadták nekem, én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Másnap így szólt Mózes a néphez, igen nagy vétket követtetek el, ezért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, akik vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme az én angyalom megy előtted, és majd a számon kérés napján számon kérem vétküket. De megverte az Úr a népet, mert azt a borjút csináltatta, amelyet Áron készített el. Azután így szólt Mózeshez az Úr, eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, emóriakat, hettitákat, perizzieket, hívieket és jebúsziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel messze a tábortól, s a kijelentés sátrának nevezte el, és ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az urat kereste. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, s mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. Az úrvacsorai ágenda első kérdése és felelete pedig így hangzik. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, ki saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Kedves szeretett testvérek, az esztendőnek van egy olyan időszaka, amit adventnek nevezünk, de az új kenyér előtti időszakot és minden bűnbánati hetet is nevezhetnénk nyugodt lelkiismerettel adventnek, az Úrra való várakozás időszakának. Az Úr érkezése mindig fontos volt az ember élete számára, mert Isten nélkül semmik sem vagyunk, nála nélkül semmit sem cselekedhet az ember. S amíg a bűneink távol visznek bennünket Istentől, addig, kedves testvérek, még remény sugár sincsen. Van izzadság, van nekifeszülés, van akarás, aztán sikertelenség, összetörettetés, de ott van tovább, ott tud tovább vinni bennünket az Isten igéje, hol engedelmes szívekre talál. És az engedelmes szív az, amely tud várni. Tud várni Isten érkezésére, Isten szabadítására. Gyakorlatilag Mózes és a nép életében is egy ilyen csodálatos időszak venné kezdetét, amikor Mózes felmegy a 10 parancsolatért, a kijelentés 2 kőtáblájáért, a Sínai hegyre. Feljegyzi a Szentíró, hogy 40 napon át volt fenn Mózes a 10 parancsolatnak, a 10 igének a kijelentéséért. És lent pedig a nép rá van hagyva Áronra, Mózes testvérére, és gyakorlatilag várakoznak, várakozási időszakban vannak. Volt már egy szóbeli szövetségkötés Isten és a nép között, hogy Isten lesz az ő Istenük és Uruk, aki szereti és vezérli majd a népet, és eljutatja őket az ígéret földjére, a nép pedig elkötelezte magát, hogy senki más nem fog imádni és követni, csak az egyigaz élő Istent, aki kiszabadította őket az egyiptomi szolgaság házából. Mózes távol van. Józsué úgy félúton lehet, hiszen vár majd Mózes közelettére, de a nép egymagában van vezető nélkül. És kedves testvérek, itt érti meg az ember, hogy milyen nagy próbatétel lehet az ember életében, amikor várnia kell, várakozni. Mondhatnánk azt, hogy az egész életünk egy váróterem. Várunk arra, hogy felnőjünk. Gyerekek alig várják, hogy végre a felnőttek közé sorolják őket. A tinédzserek kimondottan, szinte minden idegszálukkal azon igyekszenek, hogy minél hamarabb idősödjenek, öregedjenek, hogy végre elérjék azt a 18. életévet, mikor azt gondolják, hogy ők már onnan mindent megtehetnek. És aztán kiderül az, hogy a várakozás csak még nehezebb lesz, mert várni kell az igazira, várni kell a társra, a hozzáillőre, sokszor várni kell a diplomára, várni kell a megfelelő munkahelyre, várni kell az otthonra, ami után annyira áhítozik minden emberi szív, hogy az az övé legyen, a családjáé legyen. Várakozni. S vajon a várakozás mire tudja rávinni a mi szíveinket? Vajon tudunk-e csöndben várni az Úr szabadítására, vagy pedig mi is úgy teszünk, mint a választott nép, hogy távol van az Isten, úgy érezzük, hogy már igazán okunk van neheztelni az Úrra, mert elfeledkezett rólunk, mert mintha nem küldene igét, mintha magunkra hagyott volna bennünket, és ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy kézzel fogható módon magának megoldást kreáljon, mondjuk ki, Istent csináljon magának, aki majd megérti, aki közel van hozzá, akár egy karnyújtásnyira. És kedves testvérek, Áron és a nép egymásra való utaltsága, egymásra való hatása sajnos egy aranyborjút hoz létre. Nagyon érdekes, hogy amikor Mózes elkezd leereszkedni a hegyről, a kijelentés két kőtáblájával, ő már úgy jön le, mint aki az Úrral volt együtt, és az Úr elmondja Mózesnek, hogy az én népem elhagyott engem. Értjük-e, testvérek, minél közelebb vagyunk az Úrhoz, minél többet időzünk vele, a Szenttel, a Tökéletessel, minden bölcsesség útfejével, annál több mindent tud kijelenteni nekünk. Annál több mindenre fel tud vértezni bennünket, annál több mindent tud előkészíteni a lelkünkben és a gondolatainkban, az imádságainkban. Minél közelebb vagyok hozzá, vagyis minél kevesebb a bűn az életemben, minél inkább tiszta a szívem, minél inkább vágyakozom a tiszta szív és a megszentelt élet ajándékára, annál több mindent tud mutatni nekem az Isten, és annál több mindenre tud felkészíteni. Mózes már annak a tudatában jön le a hegyről, és találkozik az őre a váró Józsuéval, hogy ő már tudja, mi történt odalent a mélyben. Józsué még tudatlan, nincs tudatába annak, hogy ott mi történik, de Mózes tudja. A nép elfordult Istentől, megtörte a szóbeli szövetségkötést, s ennek jeleként Mózes széttöri a 10 ige két kőtábláját a hegylábánál. Összetörettetés, pedig nagyon drága volt ez a két kőtábla, hogy olvassuk, Isten keze írása volt mind a két oldalon telestele, meg is ismétli, az Isten keze írása volt, meg hát az Isten kérése volt. Mert minden írás mögött ott van valakinek a szándéka, ott van valakinek az óhaja, a szeretete, a vállalása. Nem a két kőtábla tört össze, kedves testvérek, hanem ez a nép a hűtlenségével az Isten szívét és szeretetét, szabadító akaratát szomorította meg, tudatlanságába, kishitűségébe, mert nem tudott jól várni az Úrra. Ők nem imádkoztak. Áron nem arra kérték, hogy vezesd a lelkünket, imádkozzál értünk, hogy ki tudjunk tartani, addig, amíg Mózes alá nem száll a kijelentés hegyéről, hanem nekik egy kiábrázolható Isten kell, akit magukhoz tudnak ragadni, s hát a régi életkedves testvérek mindig visszaköszön, az óembernek a beidegződései mindig megjelennek az új ember arcán is, s azt az idegen Istent, a Baált, akit imádtak Egyiptom földjén, azt ábrázolják ki, aki a termékenységnek, az életerőnek, az életnek a szimbóluma. Közben pedig az Isten, az egyik, az élő Isten szomorkodik a nép fölött. Az én népem, az én népem, elfeledkezett én rólam. Kedves testvérek, az úrvacsorai ágenda kérdése azt mondja, s azt kérdezi, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságba, szentségbe, ártatlanságba teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből az Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok. Az óembernek van ereje? Bizony van. Gondoljunk csak a haragra, az önzésre, az irigységre, gondoljunk csak az agresszivitásra, azokra a negatív düh élményekre, az akaratra, ami az óembernek végtelen nagy energiaforrása. Ezek olyan erő, kedves testvérek, amelyek megzabolálatlanok. Ezekkel az erőkkel csak távol tud az ember menni az Istentől, de újjá kell, hogy szülessen az ember ahhoz, hogy ezek a lelki energiák krisztusi irányt vegyenek, és Istenhez vigyék az embert. Van, aki azt mondja büszkén, hogy felemelt fővel áll meg az Isten ítélő széke előtt, mert hogy ő olyan életet él, önerejéből senki nem képes erre. Sem arra, hogy megtartsuk a 10 igét, a 10 parancsolatot, sem arra, hogy az ember saját erejéből méltóan fel tudjon készülni az úrvacsorában az élő Istennel való találkozásra. Hiába készülünk, kedves testvérek, hiába szeretnénk megmosni foltos, bűntől mocskos lelki ruhánkat, egymagunk soha nem tudnánk tisztára mosni, mert újból és újból a bűn mocska tapadna életünk ruhájához. Egy valaki van, akinek van elég ereje, Jézus Krisztus, aki meghirdette, hogy ő az élet, hogy ő benne van meg az az erő, ami bennünket Istenhez tud vinni. Azt mondja az Úr Jézus, senki sem jöhet én hozzám, ha csak nem az Atya vonzza őt. És itt a görög szövegben kimondottan egy olyan erős vonzalom van, hogy mintha az Atya húzná és vonná az embert, minden ellenálló erő fölé emelkedően, hogy az élő Krisztushoz vigyen bennünket. És Jézus Krisztusnak is az Atyának ez a vonzása Szent Háromságon belül víz bennünket közel az élethez, magához. Kedves testvérek, Mózes összetörje a két kőtáblát, hogy a nép megtörte a szövetséget. Összezúzza a bálványt, mert a bálvány erőtlen, a bálvány képtelen cselekedni. Az élő Isten viszont cselekvő Isten, minket megszólító Isten, hozzánk beszélő, szerető Atya. Kedves testvérek, mégis mikor várakozni kell? Amikor várakoznunk kell egy orvosi diagnózisra, egy műtéti időpontra, amikor várakoznunk kell arra, hogy életünk valamerre elmozduljon, mikor várakozunk egy jó hírre a sok rossz után, mikor eleped a lelkünk a várakozásban, szinte kitikkad az emberi lélek. Saját erőnkből még Istenhez sem tudunk eljutni, mert gyarlók, esendők vagyunk. A magunk erejéből nem tudunk Isten felé közeledni, s éppen ezért közeledik Isten. Mózes azt is megteszi, hogy a bálványt, amit porrá zúztak, már amennyire lehetett, annak az apró porszentséit beletették a vízbe, a forrásba, ami ott eredt, s azt mondja az ige, hogy megitta azt a nép, vagyis bűneik büntetését el kellett, hogy viseljék. Semmi sincs, amit az ember elkövet, ami következmény nélkül maradna, sőt, a bűnben mindig benne van a büntetés. Jákobról sokat hallottunk, a csalóról, és aztán látjuk, hogy az életében, a családjában megjelenik ez a bűn, mindig felüti a fejét. Kedves testvérek, az óembert nem lehet csak úgy kiirtani, ahhoz is az Isten ereje kell. Alkalomról alkalomra készülünk az úrvacsorai közösségre, igyekszünk, hogy Istennel együtt tudjunk lenni, de két úrvacsora osztás között is mennyi minden megtépázza a lelkünket, mennyi minden bemocskolja a gondolatainkat, a lelkünket, az életünk középpontját, s újból és újból jövünk és énekeljük, amint vagyok. Sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, mert de nagy kegyelem, hogy meghallhatjuk a hívó hangot, amint vagyok, Uram, úgy jövök te hozzád. Egy történet arról beszél, hogy egy kínai császár, akinek több fia is volt, s nagyon könnyen ki tudta volna jelölni, hogy ki legyen az utódja, mert nagyon derék fiai voltak, ő úgy döntött mégis, hogy nem a családból fog utódot választani, hanem a nép derék fiai közül. Meghívta oda őket, akiket ő gondolt, s mindegyiknek adott egy magot. S rájuk bízta, hogy egy év eltelte után jöjjenek el a palotába, s akkor meg fogja mondani nekik, hogy ki lesz az utódja. Hát mindenki hazavitte a magot a lehető legbölcsebben eljárva, gyönyörű edényekbe, megfelelő termőföldbe, megfelelő gondoskodással erültették, ápolták. Amikor néha találkoztak ezek a fiatalok együtt, kicsit húzták egymást, ugye itt is várni kellett az egy év hosszú idő, hogy megtudják, hogy ki lesz majd az eljövendő császár, és mindegyik dicsekedett azzal, hogy már milyen nagyra nőtt a fája, hogy milyen csodálatosak a virágai, hogy milyen gyönyörű már a levél azon a bizonyos bokron, azon a növényen, hogy ilyet még senki nem látott. És volt egy fiatal ember, aki hiába ültette el gyönyörűen a magot, hiába gondozta, hiába dajkálta a földet, csak nem akart belőle életre kelni, növekedni a mag. Eltelt az egy év, meg sem mozdult a föld. S hát a fiatal ember úgy gondolta, hogy ő el sem megy a császár udvarába, tám még a fejét veszik. De édesanyja lelkére beszélt, menj el, fiam, eltelt az egy év, de becsülettel megtetted, amit kértek tőled, vállald bátran azt, aki vagy. Mindenki elvitte a növényét, a császár mosolyogva sétált a gyönyörűbbnél gyönyörűbb növények, fák és bokrok között, de ez a legényke csak nem tudta eltitkolni azt, hogy az ő edényében nincsen élő növény. És aztán megkérdezte a császár, hogy ki ez az üres edény, jöjjön én hozzám, mert megvan az utódom. Fiatal ember sehogy nem akarta megérteni és elvinni, hogy hát miért pont ő, aki semmit nem tud felmutatni, csak egy üres edényt. S elmondta a császár, hogy ő mindenkinek főt magot adott, ami képtelen növekedésnek indulni és teremni, és mindenki ki akarta cselezni a császárt, mindenki a célra tört, hogy övé legyen a birodalom, Csak ez az egyetlen egy fiatal ember vállalta fel azt, aki ő maga igazán. Ezért mondta a császár, te leszel az utódom, mert úgy jöttél el, ahogyan jönned kellett, egyenesen és őszintén. Kedves testvérek, mi hiába mutogatjuk Isten előtt, hogy milyen keresztjének vagyunk. Hiába fogjuk azt mondani, hogy hányszor vagyunk a templomban. Hiába jövünk azzal, hogy mennyi jót csinálunk családunkba, gyülekezetünkbe. Isten egyet vizsgál mindig, hogy őt keressük-e. Az életet magát keressük-e. Nagyon sokszor elhangzik az Új Szövetség lapjain, mert az Úr Jézus azt mondja, miután megvendégelte a több ezer embert, hogy ti csak a kenyerek csodája miatt kerestek engem, mert éhesek voltatok, jól tartottalak titeket, és most azért jöttök én utánam. Nem én kellek, csak amit adni tudok, a kenyér kell nektek. Kedves testvérek, egész évben mindenki azon fáradozik, hogy legyen kenyér az asztalon. És amikor eljön az ideje az új kenyéri hálaadáskor, hogy oda kerül az Úr asztalára a mennyből alászálló kenyér, és oda kerül az új kenyér a kettő egyben, talán ez az egyik legcsodálatosabb ünnepünk. Mindegyik csodálatos, kibeszélhetetlen, mert minden úrvacsorai közösségben Krisztussal, az élettel van találkozásunk. De a mennyből alászálló kenyér csodálatosan hirdeti, és ezáltal maga Jézus Krisztus, élj velem, vedd magadhoz az élet kenyerét, vedd magadhoz a bűnbocsánatnak a táplálását, vedd magadhoz azt, amit én hozok neked a mennyei világból. Élj velem! Hányan élnek gyógyszerekkel, hányan élnek emberi segítséggel, hányan élnek mások könyörületéből, hányan élnek könyöradományokon. Jézus hirdeti, élj belőlem! Csodálatosan mondja János evangéliumában, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, s aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Bizony annak az óembernek, aki gyarló, esendő, és saját erejéből Isten ítélő széke elé nem járulhat, mennyit kell dolgozni a Istennek a mi lelkünkön, mennyit kell táplálnia bennünket, míg eljutunk a növekedésnek ahhoz a csodálatos fázisához, hogy ki tudjuk mondani, Uram, táplálj! Uram, szólj hozzám! Uram, áldj meg engem, mikor az Úr asztalához lépek, és az úrvacsora javait éhezem és szomjazom. Mindenért hálákat adjatok, mondja az ige, és ezen az estén is hálát kell, hogy adjunk, hogy Isten minket néz, minket akar. Nem a csodálatos eredményeinket, nem a csodálatos emberi vívmányainkat, minket akar, aki ott legbelül vagyunk, akik megterhelten sóhajtozunk az életünk minden napjaiban. Isten értünk jön, és minket szeretne táplálni az örök életre és a bűnök bocsánatára. Ha végig olvassuk Mózes második könyvének 32. fejezetét, akkor itt nagy vérengzés van ám, amikor Mózes a lévitákat elküldi, és mindenkit lemészároltat, aki a bálványt akarja imádni. Borzasztó vérfürdő, micsoda megtisztulás. Milyen jó, hogy Jézus odaadta önnön magát mindnyájunkért. Isten nem kér több vérfürdőt, nem így akar már megtisztítani, nem áldozati állatoknak az ártatlan vérét kívánja meg, hanem Jézus áldozatára néz, és azt mondja, hogy vállallak, szeretlek, megtisztítalak, táplállak, mert enyém vagy, hogyha te ezt akarod, enyém vagy. Igen ám, de Isten annyira megszomorodik Mózes könyvében, hogy arról hallunk, hogy azt mondja az Úr Mózesnek, hogy angyalomat küldöm el a néppel is te veled, de én nem megyek veletek. Nem megyek veletek, mert megemésztenélek benneteket. Micsoda fájdalom az Istennek, amikor nem tud együtt jönni velünk, mert annyi a bűn, annyi a nyomorúság, hogy megemésztene. Ézsaiás próféta könyvében több helyen halljuk, nem az Isten keze rövidült meg, nem a füle lett süketté, hanem bűneitek választottak el titeket Istentől. Borzasztó állapot bűnben lenni, Istentől elszigetelt állapotban lenni, s végtelen jó dolog hallani a lehetőségről, az örömhírről, hogy lehet bűn nélkül, bűnt megvalva élni, és Istennel élő közösségben, szeretett közösségben lenni. Kedves testvérek, ma már így délután 2 órakor egy temetés alkalmával együtt voltunk egy gyászoló családdal, és ilyenkor az ember mindig azt vizsgálja, hogy az emberi életnek mégis hány oldala van, és az ember rádöbben arra minden alkalommal, hogy alapvetően 2, ott van az emberi élet múlékonysága, hogy elmúlik, hogy meghal, hogy szertefoszlik, mert hiszen maguk az orvosok is azt mondják, hogy az embernek 7 évente teljes mértékben megújulnak a sejtjei. Tehát, hogyha azt vesszük, kedves testvérek, már nem azok vagyunk, akik 8 vagy 10 évvel ezelőtt itt voltunk az Isten előtt. Egy új ember, egy változó ember a mi életünk. Változik az arcvonásunk, változnak a körülményeink, változik az állapotunk, sokszor az adottságunk, a helyzetünk. És mindig afelé tart az ember élete, összetörettetik, hogy földi sátorháza összeomlik, mert az ember minden dicsősége olyan, mint a mező füve és virága, hogy virágzik, pompázik, aztán elhal. Ennyi lenne az emberi élet? Nem. Istennek hála, ott van a másik oldala az ember létnek, hogy van tovább. A bűnöket megbocsátó Isten kegyelméből, hogy van újjászületés, mert Isten élő reménységre szeretne bennünket újonnan szülni, hogy a Péter apostol levelében hallhatjuk, és akit élő reménységre szült újonnan az Isten, Jézus megváltó szeretetéből, kedves testvérek, az már nem tudja nélkülözni a mennyei kenyeret, az már nem tudja nélkülözni az Isten igéjét, annak már fáj, ha kiderül, hogy gyarló, esendő, hogy Isten ítélő széke elé saját erejéből nem mehet el. Már fáj a bűn, mert éhes a szív, idáig kell eljutnunk. Hiába kínálja magát a mennyből alászálló kenyér, ha mi jól lakottak vagyunk az életünkkel, az adottságainkkal, önmagunkkal. Azért kell a bűnbánattartás, azért kell a lélek szerinti megszomorodás, hogy Isten teljesen nekünk tudja ajándékozni a bűnbocsánat minden örömöt felül múló gyönyörűségét, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézuson, így jövünk. S ahogyan mondja Endrődi Sándor az ő idézetében, roncsolt tükörben szaggatott az ég is. Mózesnek ilyen volt a lelki állapota, egy roncsolt tükör. Összetörte a 2 kőtáblát, összetört a szíve, majdnem összetörik a kapcsolata Istennel, mert azt mondja, hogy húzd ki az én nevemet, vedd ki az én nevemet az élő könyvéből. Több magyarázó gondol a Jelenések könyvében lévő életkönyvére, Vannak, akik pedig arra az összeíratásra gondolnak, amelyben a pusztai vándorlás során ott élő emberek voltak felírva. Mindegy, melyikre gondolunk, Mózes már nem akar élni, mert annyira összetört a szíve, és Isten azt mondja, hogy van tovább, menj! Én nem megyek, de angyalomat küldöm előtted. Ez az Isten szeretete, hogy soha nem hagy el bennünket, még akkor is, ha nem tudunk várni, ha nem tudunk türelmesen várni az Úr szabadítására. Advent van a legnagyobb nyárban, igen, mindig adventben élünk, amikor az Úr érkezésére vár az ember, mindig imádságos szívvel várjuk az Urat, életünknek bármilyen helyzetébe legyünk, mert íme ő hamar eljövend, nem siet, nem késik, időben érkezik. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged igédért, szent lelkednek erejéért, Urunk, és az Úr Jézusnak mélységes, megváltó szeretetéért, hogy Urunk minket, akik csak arra vagyunk képesek, hogy távolodjunk tőled és egymástól, Urunk, képes vagy minket megragadni úgy, amint vagyunk, képes vagy bennünket igéddel magad felé vonzani, sokszor fáj ez a vonzás, sokszor nem értjük, mi dolgunk van, Urunk, a te igéddel, mi dolgunk van azzal, Urunk, hogy te hívsz bennünket magadhoz. Az Istentől távol élő ember, aki keresővé válik, sokszor gyötrődik azzal a kérdéssel, hogy mi közöm nekem hozzád, Jézus, s magasztalunk azért, édesatyánk, hogy a te vonzó szereteted, szent lelked munkája magyarázza el a mi értelmünk és lelkünk számára, is növeli hitünket, hogy egyre teljesebben megértsük, hogy boldog az az ember, akinek köze van Jézushoz, a mennyből alászálló kenyérhez, az élet útmutató igéjéhez. Köszönjük, mennyei atyánk, a 10 igét, a lét igét, a dekalogoszt, s magasztalunk, Urunk, azért, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy betöltse a törvényt az ő jelenlétével, lelke erejével, szeretetével. Köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy bár mi erőtlenek vagyunk, gyarlók és esendők az első embernek esete folytán, de, Urunk, oly nagy dolog, amikor kimunkálod szívünkben a választ, én ezt hiszem és vallom. Megvalljuk, Urunk, hogy oly sokszor, oly gyorsan mondjuk el az úrvacsoraosztás alkalmával a feleleteket a feltett kérdésekre. Ó, Urunk, mutass nekünk tükröt várakozási időszakainkban, próbatételeink idején, hogy vajon mi hogyan várjuk az Úr igéjét, az Úr válaszát, az Úr érkezését forró próbákkal teli időkben, betegségekben, gyászban vagy gondban. Urunk, bocsáss meg nekünk, mikor mindent eldobunk türelmetlenségünkben, s emberi válaszokat, emberkéz által és szellem által gyártott isteneket készítünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a szívünk csak a tiéd lehessen, hogy semmi más ne táplálhassa lelkünket és gondolatainkat, csak az élő Krisztus, a mennyből alászálló kenyér. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és bocsásd meg bűneinket, amelyeket szóban, tettben vagy gondolatban, akarva vagy akaratlanul is elkövettünk, te ellened vagy egymás ellen. Régy irgalmas, Urunk, minnyájunkhoz, s engedd meg, Urunk, hogy Jézus Krisztusba tudjunk belekapaszkodni ezen az estén is, és ővele tudjunk estéről estére egyre közelebb kerülni te hozzád, Szent Háromság Úristen, s ahhoz az élő forráshoz, amely az úrvacsorán hisszük, hogy fel fog számunkra tárulni, és boldog az az ember, aki ízleli és kóstolja a mennyből alászálló kenyérnek, Jézusnak tápláló erejét. Jöv el, Úr Jézus, és készíts bennünket a veled való találkozásra. Így szeretnénk könyörögni gyülekezetünkért, hogy old szomjúságot, minnyájunk szívébe, Urunk, hogy keressük-e megterített asztalt. S kérünk, Urunk, hogy hadd keressük azokat az alkalmakat is, amelyeken készíthetjük szíveinket és gondolatainkat a veled való találkozásra. Könyörülj meg, Urunk, betegeinken, légy gyógyítójuk testben és lélekben. Légy vigasztalója a gyászban megtört szíveknek, hogy az emberi életet ne egyoldalúan lássák a halál mesdjéjéről, hanem, Urunk, szüld újonnan az ő megtört szívüket, hogy lássák az életet, Krisztust. Könyörülj meg, Urunk, minden megtört életen, testi-lelki éhezőn és szomjazón. Kérünk, Urunk, amikor ez a világ is nagy adventben, szüntelen várakozásban van, hogy háborúk szűnjenek, hogy az idő enyhüljön, hogy emberi próbatételek csendesedjenek, menekült áradatok iránya megváltozzon, ó bárcsak, hazafelé. Könyörülj meg, Urunk, ezen a sok vérből, sebből, nyomorgó világon, könyörülj meg, Urunk, minnyájunkon. Az Úr Jézus nevében kérünk téged, Atyánk, maradj velünk, közöttünk. Szentlélek, Úristen, te pedig könyörögjél minnyájunkért, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Jézus nevében kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.